Köszönöm szépen, én is örülök nagyon nektek. Vannak gyerekeink, kisgyerekeink, mondanék egy rövid történetet, szabad mondani. Egy rövid történetet. Jöhettek előre is, igen. Ahogy a jó rendnek kívánja és a szokás. Nem leszek hosszú a történettel, és bízom benne, hogy érthető lesz. Képzeljétek el, hogy történt egy eset Amerikában. Egy prédikátor, egy lelkész bácsi felszállt egy buszra, és kért jegyet. Ugye tudjátok, hogy a buszra felszállunk, akkor kérünk jegyet általában az első ajtónál. Volt már erre példa, hogy vettetek anyuvalapúval jegyet buszon? Előfordult, nem? Hogyha éppen nem autóval mentetek, szóval felszállunk egy buszra, és veszünk jegyet. Na most, ilyenkor adunk pénzt, ugye kapunk egy buszjegyet, és hogyha több pénzt adtunk, akkor visszajáró pénzt kapunk. És ez a lelkész adott pénzt, és több visszajárót kapott a buszsofőrtől. Nem lesz könnyű a kérdésem, ti mit tennétek, hogyha buszjegyet vennétek, és több visszajárót kaptok? Ez igen. Ez igen. Van, aki még így csinálná? Ami nagyon-nagyon helyes egyébként, és tökéletes. Te is, igen. És szerintem mindannyian, ugye? Nem nagy összegről van szó, negyed dollárról beszélünk. Annyival többet adott csak vissza a buszsofőr. A lelkész ugye nem volt ott sok ideje, csak fogta, majd ahogy megszámolgatta, mielőtt zsebre tette a pénzt, látta, hogy picit több, nincs jelentősége. Aztán csak foglalkoztatta az út közben ez a gondolat, és amikor leszállt a buszról, a negyed dollárt visszaadta a buszsofőrnek. És akkor a buszsofőr felé fordult, és azt mondta, tudja lelkész úr, én ismerem magát, és én gyülekezetet keresek ebben a nagyvárosban. Gyülekezetet keresek ebben a városban, és én megpróbálom a lelkészeket. Mert aki Istentől való, az az ember, az pontos, az precíz, ahogy Isten is precíz. A legapróbb dolgokban is precíz. És most ugye ezt ön nekem visszaadta, és komolyan gondolta, így az öngyülekezetét fogom választani. És így lett a buszsofőrből egy nagyon komoly hívő ember és oszlopos tagja a gyülekezetnek. El tudnátok-e mondani, megint nehéz a kérdés, inkább nagyobb bocskákhoz szólok, hogy mi a történet tanulsága? Van-e tanulság ennek a történetnek? Lehet, hogy készülhettem volna egyszerűbb történettel is, de ez felnőttek számára is szerintem tanulságos, hogy a legapróbb, a legkisebb dolgokban való engedelmesség, ugye? Tehát, hogy nincs pici vagy nagy dolog a Jóistennél, hanem a legapróbb dolgokban való engedelmesség fontos, nem csak Isten számára, hanem a minket körülvevő, adott esetben nem hívő, vagy Isten kereső emberek számára is jó példával és pontos példával járni elől. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt a gyermektörténet, és majd anyuval, apuval esetleg tudtok erről mi otthon beszélni. Nyugodtan a helyetekre mehettek, és köszönöm szépen. Olvastam az alapigét Korintusbeliekhez írott második levélből. 7. fejezet, 8. versétől. 2 Korintus 7:8-tól olvasom Pál apostol szavait. Hát, ha megszomorítottal a kis titeket azzal a levéllel, nem bánom. Noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket, most örülök. Most örülök. Nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Senki sem szeret megszomorodni. Senki sem szeret szomorúan élni, ám van egy fajta szomorúság a Biblia szerint, ami kivételesen hasznos. A Jóisten nagyon ért hozzá, hogy a szomorúságot később örömre fordítsa az embernél. Csak azt nevezzük pozitív szomorúságnak, ami később örömre fordítható. Van egy másik ige, amit nyilván nem kell most kikeresni, csak jelzem, 119. Zsoltár, 71. verse, ahogy Dávid ezt mondja, jó nekem, hogy megaláztál, jó nekem, hogy megaláztál, hogy megtanuljam a te rendeléseidet. Kinek esik jól, ha megalázzák, kinek esik jól, ha szomorú? Amikor figyelmeztette Jézus Péter apostolt, hát akkor még Pétert mondhatjuk így, hogy baj lesz. Tehát, hogyha nem figyel, ha nem készül, akkor baj lesz. És Péter végül megtagadja Jézust, majd megtér, de amikor megtagadja és Jézus rátekint, mit olvasunk az evangéliumban, hogy Péter hogy reagál erre a rátekintésre? Tehát nincs vád, nincs megszégyenítés, egy tekintet van csak, és Péter keservesen sírt. Voltunk-e már úgy, hogy elég egy tekintet, egy történés, egy esemény, nem kell többet mondani, és érted, és értem. És az ember megszomorodik. Vannak ezek a szavak, és Isten ért olyan tekintethez, olyan szóhoz, vagy szavakhoz, amik bennünket ideig óráig megszomoríthatnak. Olvasnék egy rövid részt a Hegyi Beszéd, Gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből. Azok is boldogok, akik Jézussal együtt bánkódnak a világ nyomorúságos helyzete miatt. Érdekes, hogy nem csak a saját bűneink miatt, hanem a világ helyzete miatt is az ember bánkódhat. Az ilyen szomorúságban nem elegyedik énünk, önzésünk gondolata. Maga Jézus is a fájdalmak férfia volt. Olyan szívbéli gyötrelmeket szenvedett el, amelyeket nyelv le nem tudna írni. Szíve elnehezedett a bánattól, amikor láttam, hogy az emberek túlnyomó többsége nem hajlandó és nem fog ő hozzá jönni, hogy élete legyen. A szomorúság a saját bűneink miatt, és a szomorúság a világ állapota miatt. És hogy Isten nem szeretne megszomorítani, ő nem azért jött, hogy mi szomorúan éljünk. Ő azért jött, hogy mi békességben és boldogan éljünk. Azonban nem kerülhető ki egy kezdeti szomorúság. Amikor Pál apostol üldözi a keresztényeket, és Krisztus neki megjelenik fényességben, akkor hogy reagál, hogy beszél Krisztus a már megdicsőlt Krisztus Pál apostolhoz, vagyis Saulhoz, itt még Saul ő is. Saul, miért kergetsz engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Hát nem tudom, hogy melyik ember mond a másiknak ilyen udvarias gondolatokat, miközben a halálára tör. Miközben pusztítani akar és rombolni, elvinni és megölni. Saul, miért kergetsz engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Hogy Isten, hogy Krisztus hogy viseltetik az ellenségei, ellenfelei iránt, és hogy mi hogy gondolunk az ilyen emberekre. És ez a Saul megtér. Nincs vád, nincs szégyenítés, nincs szemrehányás. És Pál megtér, jól lehet, 3 napig ugye megvakult. Egész életében hordozza Pál ennek a nyomait, és szívesen emlékszik vissza rá, bár egyre nehezebben tud időskorában már írni, kézzel írni. Kedves gyülekezet, ha valaki okosnak tartja magát, de valójában nem okos és nem bölcs, akkor Isten megengedhet az ő számára olyan életeseményeket, hogy ő megszomorodjon. Nem cél, még egyszer mondom, nem cél, Isten megengedhet ilyen élethelyzetet. Ha az ember többszöri intés ellenére is megmarad, kemény nyakú. Emlékeztek erre a szóra az Ószövetségből? Mit nevezünk kemény nyaknak? Kemény nyakú. Igen, és miért? Ugye, hogyha az igavonó állatot arra szeretné rábírni, mondjuk a szántóvető ember, hogy menjen jobbra, de ő megmakacsolja magát, akkor mit csinál az állat, az összvér? Így megfeszíti a nyakát, a nyakizmát, és nem megy jobbra. Egyenesen megy tovább. A megfeszített kemény nyak, ez a nehezen kezelhetőség, nehezen irányíthatóság jelképe. És ezt használja Izraelre az Isten, kemény nyakú nép vagy te, makacs nép vagy te. Fontos, hogy az intés. Amikor Dávid azt mondja, hogy jó nekem, hogy megaláztál, akkor Dávid ki is mondja, hogy én kemény nyakú voltam. Én nem figyeltem. Én nem akartam. Bocsánat, nem az, hogy nem hallottam, meghallottam, csak nem akartam. Nem akartam meghallani a jó szándékú tanácsokat. Az Isten célja, hogy az ember elkerülje a szégyent, ezért Isten int, figyelmeztet. Nagyon sok prófétát, amikor Isten megkeresett a próféta, hogy reagált, nem vagyok méltó. Uram, keres mást, hívjál mást. Tudtok-e kivételt mondani, volt-e olyan ember, aki maga jelentkezett, hogy majd ő alkalmas. Újszövetségi példára gondolok, a Júdás. Aki fölajánlkozik, hogy ő majd a mesterrel együtt fog szolgálni. És Jézus mit válaszol neki? A rókáknak van barlangjuk, madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét, hogy itt nem lesz siker. Ez nem sikerorientált misszió. Ez kudarcorientált misszió néhány sikerrel, esetleg néhány megtérő emberrel. És Júdás nem vette a lapot. Júdás nem figyelte, hogy Jézus mit mond, nem vette komolyan. És ebbe végül is bele is bukott. Ehhez képest Péter apostol keservesen sírt, de a végén egészen más utat jár be, mint Júdás. Szeretnék még egy példát, vagy még két példát hozni. Amikor Isten szól, amikor Isten megint bennünket, amikor valamit előre jelez. Zakariás pap szolgál a templomban. Ugye ő Keresztelő János leendő édesapja. Egy angyal megjelenik neki, és elmondja, hogy fia fog születni, és hogy kell őt nevezni majd. Mit válaszol erre a pap, még egyszer a pap, aki a templomban szolgál, és az oltár mellett megjelenik neki Gábriel? Elég egyértelmű a helyzet, ugye? Tehát Isten szolgálja, angyal és templom, szent hely. Miből tudom meg, hogy ez igaz, hiszen már öregek vagyunk. Tehát Zakariás pap azt a kérdést teszi föl, hogy valóban meg fog történni ez? Mi már idősek vagyunk, hogy születhet nekünk gyermekünk? Neki olvasnia kellett a tekercseket, ugye? Tehát tudnia kellett, hogy itt már volt előtte ilyen eset bőven, hogy meddő asszony gyermeket szült idős korában. Hitetlen volt, kételkedett. A kételkedő embert Isten nem tudja úgy megjutalmazni. Tehát a kételkedés szomorúságot fog hozni. És hát hozott a szomorúságot Zakariásnak, bizonyos értelemben igen, hiszen megnémult a gyermek születéséig. Emlékeztek, hogy amikor Jézus édesanyját megkeresi az angyal, és elmondja neki, hogy gyermeke fog születni. Akkor hasonló kérdést tesz föl Mária is. Emlékeztek? És látszólag hasonló a kérdés, amit föltesz, mint amit Zakariás pap tesz föl a templomban, hogy miképpen lesznek meg mindezek. Ám a Biblia szerint óriási különbség volt a két kérdésfeltevés között. Zakariás pap nem hitte el elsőre, hogy ez meg fog történni. Mária esetében viszont a helyzet ugye az volt, hogy abban az időben egy asszony szégyenben, vagyis egy hajadon szégyenben töltötte az egész életét, hogyha ugye nem volt férjezett és gyermeke született. Tehát óriási a különbség a két eset között. Mária egy úgynevezett tisztázó kérdést tesz föl. Ez nem kételkedő kérdés, tisztázó kérdés. Istennél különbség van a kételkedő és a tisztázó kérdés között. Nem könnyű megkülönböztetni a kettőt egyébként egymástól, adott helyzet, és a Szentlélek mutatja meg. Mária tisztázni szerette volna, hogy nem marad szégyenben. Hogy mi az Isten terve, hogy tárja fel az Isten a tervét, és amikor az Isten föltárja a tervét, elmondja, hogy lesz. Szeretném megkérdezni, Mária megértette-e a folyamat biológiáját? Halvány sejtelme sem lehetett, még ma sem lenne, hogy ez miképpen történik. De mit mondott? Íme a te szolgálólányod, legyen a te szavad szerint. Tehát ő nem jutott közelebb a megoldáshoz az angyal magyarázata hatására, és nem kezdett el kérdezősködni még jobban. Rendben, ennyi elég, így lesz, így lesz. Uram, te tudod. És elhitte. Ezért Mária jutalomban részesült, Zakariás pap viszont nem. Az egyik ember megszomorodott, a másik ember nem. Nem Isten hibája, ha valaki megszomorodik, vagy valakinek az életében az ő hibái, kételkedése, hitetlensége miatt problémák lépnek fel. És amikor Mária elment ugye Erzsébethez, akkor a két magzat megmozdult a méhükben, és megerősítette mindkettőjüket, hogy Istentől való ez a dolog. És Isten már is rendelt ugye álmot adott Józsefnek, megházasodtak, és rendelt egy erős férfit, egy dolgozó, családfenntartó erős férfit Mária mellé. És hogy Istennek mi volt a véleménye egyébként arról a faluról, ahol ilyen pletykák keringhetnek egyáltalán, hogy szégyenbe kerül valaki, Isten nem engedte meg, hogy abban a faluban vagy városban szülessen meg Jézus, hanem úgy fogalmaz a bizonyságtétel, hogy a helyi kíváncsi szemektől távol született meg Jézus. Ennek is volt oka egyébként. Ez a véleménye Istennek a falubeli pletykákról. Szeretnék egy újabb esetet mondani, inkább példákkal illusztrálni mindent. Keresztelő Jánost Heródes megöli, fejét véteti. Majd a tanítványokat Jézus kiküldi. A tanítványok visszatérnek nagy örömmel. Emlékeztek, hogy még az ördögök is engednek nekünk. Majd Jézus elszánja magát a mennyei terv szerint arra, hogy tesz velük egy próbát. Hogy akik csodát tudnak már tenni, vajon hogy reagálnak egy ilyen helyzetben? Egy csendes helyre viszi őket, ám a tömeg észreveszi, hogy Jézus ott van, és miközben ők pihenni szeretnének, a tömeg nem engedi őket pihenni. Szinte lemegy a nap, beesteledik, és ugye az emberek vittek magukkal elemózsiát, de hát elfogy, és megéhezett a tömeg. Ugye el tudjuk képzelni, és 5000 ember, csak a férfiak száma 5000. Tehát itt egy minimum 10000 emberről beszélünk, vagy még többről, asszonyokkal, gyerekekkel együtt. És ugye Jézus, amikor azt mondja, hogy adjatok nekik ti enni, akkor a tanítványok visszaválasz a kérdése, hogy hát uram, csak ennyi és ennyi kenyerünk is halunk van. Ez szerintetek Zakariási pap, Zakariási eset, vagy Mária eset? Tehát amikor a tanítványok megkérdezik, és azt mondják szinte már-már kérdően, hogy most hogyan adjunk 5000 embernek enni, biztos, hogy jól látod, mester, hogy a kosarunkban ennyi étel van? Ugye ez inkább, látjuk, hogy ez inkább az első, sajnos. Szomorú, ez is szomorú hír. Bárcsak a hit szava lett volna. Azoktól, a tanítványoktól, akik nemrég tértek vissza, és embereket gyógyította csodálatos úton. És már is a kétel, hogy az ember mennyire gyorsan vissza tud esni a kételkedésben. És Jézus megint nem szégyeníti meg őket. Az Isten, tehát ezt vigyétek hazáról az alkalomról, az Isten nem szégyenít, hanem segíteni akar. Örömet akar nekünk adni. És ugye mi történik? Hozzátok ide a kenyeret és a halat, és Jézus megszaporítja. Mi volt tehát az út? Az ember kap ételt Istentől, és hálát ad ugye minden étkezéskor. Tehát Isten adja az ételt, az embernek ad erőt, hogy meg tudja termelni az ételre valót, majd hálát adunk, imádkozunk, és elfogyasztjuk az ételt. Majd Isten azt kéri, hogy szaporítsd meg. Nem csak tőlük, tőlem is, tőletek is. Mind a mai napig. Isten azt kéri, adj nekik enni. Adj az éhezőknek enni. És ha mi azt mondjuk, hogy de Uram, hát ennyi a nyugdíjam, ennyi a fizetésem, ez képtelenség. Matematikailag nem jön ki. Isten át tudja lépni a matematikai korlátokat. Ilyenkor oda visszük a kenyerünket Jézushoz, és ő megszaporítja. Tapasztaltátok-e már ezt? Hogy oda visszük hozzá, tehát Isten adja a kenyeret, az ember hálát ad, visszavisz a kenyeret Krisztushoz, akitől kapta, és Krisztus megszaporítja, és sokkal többet ad vissza neki. Ez az útvonal a Biblia szerint. Krisztus, ember, újra Krisztus, és újra az ember, és azután az ember maga leülteti a tömeget mondjuk 50-esével, és kiosztja a kenyeret. És csak a legvégén ettek a tanítványok, és Jézus, tehát ők ettek a legvégén, inkább a maradékból. 12 kosárnyi maradék maradt, érdekes, nem? 12 kosárral. 12 tanítvány, 12 kosár, minden kételkedő tanítványnak egy tele kosár étel maradt. Elképesztő. Az Isten megtanít alázatra. Megtanít arra, hogy nem én és nem ti szaporítjátok az ételt. De van hatalma az embernek, amit Istentől kapott. Mert az ember kaphat Istentől hatalmat, amennyiben nem magának tulajdonítja azt a hatalmat. És az nagyon fontos az alázat, hogy Isten egész életünkben arra tanít, hogy minket férfiakat főleg, de hölgyeket, nőket is, hogy maradj szelíd és alázatos lelk. Nem árt többet az Isten művének más, mint a gőg. Akár a hívő gőg, akár bármilyen emberi gőg. Gátolja a művet. Ezért a Laudíciai levélben is a gőg ellen emeli fel Isten a Krisztus a hangját és a szavát. Ha meg kéne fogalmazni, miből kell először megszabadulnom, akkor a büszkeségemtől, a gőgtől, az énemtől. A személyiségem teljes szabadságban marad. Isten nem veszi el a személyiségemet, de elveszi és elveheti a büszkeséget. Emlékeztek, hogy mit ír a bizonyságtétel a hit általi megigazulásról, és mi a lényege a hit általi megigazulásnak? Miért fontos a tanításban? Mert az ember énje a porba hull, és Isten végzi el az emberi gyarlóság helyett, Isten végzi el bennünk a munkát. Tehát nem én, hanem Krisztus. Miközben én maradok, és te maradsz, ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz. Mert az én, minket az énünk szégyenít meg, azt kell mondanom, minket az énünk, az egónk szégyenít meg. Ha valaha kerültünk szégyenbe, akkor az énünk miatt kerülhettünk szégyenbe. És egy nagyon, nagyon tanulságos eset, és soha ne felejtsük el, Mózes esetét. Nézzétek, hogyha valakik egyszer bemehettek volna a Kánaánba, és nem mentek be, és ezért nem Mózes volt a hibás, és nem Józsué, és nem Káleb, ugye? És 38-40 év után újra ott vannak. És ez a nép, akit az ember vezetett 40 évig, újra ugyanazokat a gyarlóságokat mutatják, mint 40 évvel ezelőtt. Mint hogyha azt mondanám, hogy semmit nem változtak. Úgy tűnik, nyilván változott valaki, de nem, mint a nép maga alig-alig, szinte semmit nem változott. Avagy nem volt jogos a harag, avagy nem volt jogos a mózesi harag. Hogy reagálnék én, amikor 80 évesen az Isten elhív, és 120 éves vagyok, és azt látom, hogy már megint veszélybe kerül. Mi van, hogyha még 40 év jön? Lehet, hogy meg sem érem, hogy nem látom azt a jó földet. És Mózes agyát elönti a vér, nem tud magán uralkodni, és bár az Isten azt mondja neki, hogy vedd a kezedbe a botot, és szólj a sziklának. És ő kétszer ráüt. És az még kevés, hogy ráüt, mert az sem, az is nyilván óriási hiba volt, hiszen a szikla Krisztus jelképezte. Ő nem szólt, hanem ráütött. Tehát erőszakos cselekedetet hajt végre a szelíd helyett. Halljátok ti lázadók, mondja Mózes. Hát ebből a sziklából fakasszunk nektek vizet. Halljátok ti lázadók. Emlékeztek, hogy Mózes, amikor a törvény summáját felolvassa a népnek, mit mond? És nem mehetek be arra a jó földre, mit mond utána? Miattatok. Még mindig ott van benne. Többször is elolvastam, azt írja, miattatok, mondja a népnek. Tehát Mózesnek időre volt szükség, hogy megértse, az Isten megértesse vele, hogy alapvetően nem a nép miatt, hanem az ő énje miatt nem mehet be. A nép is hibás volt. De nézzétek, ha mindig a körülményeket tesszük felelőssé, akkor mi nem változunk meg. Mózes még mindig nem jött akkor rá teljesen, hogy ő neki komoly bűnbánatra van szüksége. De amikor fölment a hegyre, és onnan már nem is jött vissza, akkor Isten beszélt vele. Szeretném megkérdezni, hogy az Úr megszigyenítette Mózest a nép előtt nyilvánosan. Nem olvasunk ilyet. De személyesen beszélgetett vele a hegyen. Nem tudjuk pontosan, mit beszéltek. De biztos vagyok benne, hogy Mózes teljesen megértette. És ő úgy halt meg, hogy megtért másodszor is, negyedszer is, tizedszer is. Egy igazán megtért Mózes, aki megtért az indulataitól, indulataiból is. Mert meg lehet térni az indulatokból is. Isten vigasztalja az embert, ez a cél. Amikor Jézus felszólal, legelső tanítása mi volt? Amikor egy emberrel találkoztok, figyeljétek meg, hogy mi az első mondata. Vagy hogyha mi megkérdezzük, igen, hogy ő hogy van, akkor ő mit válaszol? Mi az első mondata? Vagy amikor megnyílik, akkor mi az első mondata? Vagy lehet, hogy a legelső az még felszínes. Amikor Jézus felszólalt, mi volt a legelső hivatalos mondata Jézusnak a zsinagógában? Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem az Úr, mondta Jézus, hogy örömhírt hirdesse a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadon bocsájtást a megtörtteknek, és hirdessem az Úr kedves esztendejét, pont. És nem idézi be a folytatást, ugye, hogy az igazság szolgáltatás napján. Nincs szégyen. Isten fia meg eljön az emberiségért, eljön az emberért, a bűnbesüllyedt emberért, és a legelső hivatalos mondata a tanításának nem az, hogy ti vagytok a hibások. Nem az, hogy miattatok vagyok itt. Hogy az egész elkerülhető lett volna, hogyha az ember nem hibázik. Nincs vád. Krisztusban nincs vád. És ezt nagyon-nagyon fontosnak érzem magamnak is, nektek is mondani, hogy a mennyben jelenleg sincs vádaskodás. Ha valaki vádaskodik, az a sátán, az ellenség. Ezért az Isten soha nem vádaskodik. Azért jött, hogy örömet adjon. Nincs szégyen, nincs kárhoztatás. Az embernek fia nem azért jött, hogy elítélje a világot. Ha bárhova néztek a közösségi médiában, bárhol ítélkezés van, elítélés van. Vélemény, nem vélemény, hanem elég határozott ítélkezések. Mennyire távol van ez a világ attól a szemlélettől, amit Krisztus hozott. Filipp beliekhez írott levél 4. fejezetéből az 5. verstől olvasom a jól ismert igét. Tehát Filippi 4:5 7. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Azért mondom ilyen lassan, mert tehát nem csak otthon, értitek? Nem csak otthon vagyok szelíd, vagy hát gyakran otthon nem sikerül, vagy nem mindig. A ti szelíd lelkűségeteknek legyen híre az emberek előtt. Mert a világban, aki szelíd lelkű, annak híre van. Annak híre megy, hogy ő az az ember, aki sosem vádol, aki sosem hibázol, aki sosem kiabált még. Ő a szelíd lelkű. Egyesek ki fognak nevetni, gúnyolódni fognak. Igen, a munkahelyen. Igen, ő a szelíd lelkű. Ő a szelíd, akit bántottak, és nem bántott vissza. Ez a krisztusi lelkület. Mert azzal folytatja Pál, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Honnan tudjuk, hogy Isten folyamatosan hall bennünket? A törvényben hol látjátok ezt a gondolatot? Van-e a törvényben arra utaló, 10 parancsolatban, arra utaló gondolat, hogy Isten folyamatosan minden másodpercben követi a ti gondolataitokat, szavaitokat, fenyemmel együtt? Van egy olyan parancsolat, hogy az Isten nevét hiába felneveld. Mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, ha valaki az ő nevét hiába felveszi. Ez mit jelent? Hogy bárhol vagy és beszélsz, Isten hallja a te szavaidat. Ez azt jelenti. Azt is jelent nyilván. Tehát nincs olyan, hogy délután 3-tól 4-ig nem hallott. Vagy éppen ő pihent, és nem hallott, amit mondtam. Ő minden szavunkat hallja, sőt, ugye azt mondja Dávid, hogy még nyelvemen sincs a szó, és te már egészen érted azt, Uram. Komolyan vesszük-e az igének e tanítását, hogy az Isten, szabad így mondanom, online, folyamatosan be van kapcsolva a mennyben, és online folyamatosan követi az én életemet, minden egyes életet, szavaimat, gondolataimat. Nem csak követi, hanem befolyásolni, jó irányba befolyásolni szeretni. Ezért Pál azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjunk, hanem imádságunkban és könyörgésünkben mindig, ne szomorúan, hanem hálaadással. Örömmel imádkoztok, vagy szomorúan imádkoztok? Az alapigém úgy hangzott, hogy Pál azt mondta ugye a korintusbelieknek, hogy ideig óráig megszomorodtatok. De megtérésetekre szomorodtatok meg. Tehát Pál jelzi, hogy nem tart ez sokáig, csak amíg megtér az ember. Amikor megtér az ember és felismeri a bűneit, onnantól a szomorúság mivé válik, és ez borzasztóan fontos, hogy az evangélium, jó hír, az imádság végén az ember nem szomorúan áll föl. Az a jó imádság, ahol az ember a végén örömmel áll föl. Szomorúan térdeltem le, és békésen örömmel állok fel. Ha nem állsz föl egy imádságból békével, maradj még ott egy kicsit. Mert megtérésre szomorodtál meg. Amikor érzed az Isten békességét, ami mindent túlárad, akkor van vége. Maradhatsz akkor is meg az imában, ha szeretnél, mert jó ott lenni az Isten tornácaiban. Akkor van vége az imádságnak. Ez az ima jelzője. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat, ugye? Gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves gyülekezet, zászóként mindezek után, ha már a szégyenről, a vádról beszéltem, a Bibliából tudjuk ezt is, hogy a világ teremtése előtt a mennyei tanács összeült. Van-e a mennyben tanács, ha már itt töltünk? Van-e a mennyben tanács? Tudjuk, hogy van egy elég szűk tanács, amelyben hány személy van jelen? Igen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Van egy kibővített tanács, ahol Isten és az angyalok vannak jelen, ugye? És van egy olyan gyűlés is, valószínűleg, ahol Isten, az angyalok és a el nem bukott, igen, és az el nem bukott világok képviselői is ott vannak. Ez a három gyűlés van, amiről tudunk. Amikor Jób könyvében Sátán megy a mennyben, és udvarol, akkor ez melyik volt a három közül, szerintetek? Igen, és ő mit képviselt? Kellemetlen. Minket, bocsánat, a Föld képviselőjeként jelent meg. Szomorú, ez szomorú. Visszatérek. Amikor a békesség tanácsát állt a legszűkebb isteni tanács gyűlik össze, ugye Sátánnak az nem tetszett Lucifernek, hogy ez a tanács létezik, ez a hármas. Hogy ő ezen nem lehet ott. De a másodikon és a harmadikon ott volt korábban, mikor még nem bukott el. A békesség tanácsa úgy dönt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy az ember el fog bukni, és ezért az egész világegyetemben egy bolygó bűnbe fog süllyedni. Ugye ezt ők látták előre. És ennek lesz egy szégyen része. Egy borzasztó nagy szégyen része. Ti féltetek-e már a szégyentől? Szerintem az ember gyakran a szégyentől majdnem mindennél jobban fél. A bárhova mentek, hogy néz ki a ruhám, a hajam, nehogy kinevessenek. Mindenhol, ahova csak mentek, majdnem minden arról szól, hogy nehogy megszégyenítsem, vagy kigúnyoljon, vagy nevessen rajtam valaki. Ettől félünk. Ezért az evangélium megszabadítja az embert a szégyenérzéstől. Óriási dolog. Attól a stressztől, ami nyom minket, akár a gyülekezeten kívül, akár a gyülekezetben, mert hajlamosak vagyunk egymást külső alapján megítélni, amit nem jó, nem szabad. És ezért a mennyei tanács úgy döntött, hogy amikor az Isten fia eljön erre a földre, akkor vegye magára nem csak a bűn súlyát, hanem annak a szégyenét is. Ami azért fontos, mert nekünk, vagy azoknak, akik üdvözölni fognak, bízunk benne, hogy mi is, nem kell a mennyben ott állni elpirult arccal majd az el nem bukott világok előtt, hogy mi bűnösök, így lehajtott fejjel szomorúan az üvegtengernél, ugye? Nem lesz tetemre hívás. Óriási dolog, hogy nincs, hogy ez a tárgyalás most zajlik, és nem akkor fog zajlani. Hogy Isten még annyira jó hozzánk, hogy még a mi bűneinknek a szégyenét sem hárítja ránk. Soha, de soha senki nem fogja említeni nektek és nekem a mennyben, ha eljutunk oda, hogy mit tettem a földön. Megölelnek, megcsókolnak, megpuszilgatnak, örülnek, és mindenki boldogan fog beszélgetni. És soha nem lesz ilyen kérdés bármelyik világ lakójától, hogy figyelj azért ott, azért emlékszem arra ott, amit csináltál. Nem lesz megszégyenítés, mert Krisztus, amikor elfogták, akkor a szégyent is elhordozta, értitek? Tehát a krisztusi kereszthalál egyik legnehezebb része, hogy a bűntelen isteni személy elhordozzon olyan szégyent, amelyik őt nem, amelyet ő nem érdemel, mert ő bűntelen volt. Én mikor vállalom fel egy számomra idegen ember szégyenét? Hát azonnal szólok, nem? Hogy bocsánat, de ő volt, nem én voltam. Ki az, aki némán fölvállalja egy másik ember szégyenét, hogy megverjék, és végül megöljék? Hogy mit jelent az, hogy zsákkal letakarva ütik-verik? Hogy tövis koronát tesznek a fejére? Hogy Heródes magához hivatja nagy palástal, és azt mondja, hogy na, tegyél nekem valami csodát. És Jézus nem szól semmit, és aztán mit olvasunk? Azután semminek állította őt, Heródes. Kigúnyolta, kinevették. Ütötték, verték, gúnyolták Isten fiát. Amikor a Golgotáról gondolkodunk, ne csak a kereszt halálról gondolkodjunk, hanem gondolkodjunk arról, hogy az én szégyenemet is elvette, és ezáltal olyan békességem lehet, ami tényleg felülhalad minden gondolatot és érzést. Mert már a szégyentől sem kell tartanom. És Pál apostol is megértette, hogy ő üldöző volt. Pál leveleiben találtok-e olyat, hogy ő szégyenli magát? Hát azért előfordul, ugye? Hogy azért ő csak visszatér arra, hogy azért szégyellem magam. De azért, ahogy Pál leveleit olvassuk, mindig ott van az, hogy de az Úr fölemelt engem, de örüljetek. És ő szívesen viselte a börtönéveit is, mert azt mondta, hogy igen, amit én tettem, én megérdemlem, de Pál örömmel vállalta fel a missziót, és merem mondani, szégyen nélkül. Egy idő után szégyen nélkül, de ő azért tudta magáról, hogy ő üldöző volt. De Isten elvette az ő szégyenét. És az ő igéje, az Isten igéje ismert volt még a börtönben is. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy ennek ismeretében, ezen gondolatok mentén tudjunk elmélkedni az evangéliumról, a krisztusi lelkületről, a soha nem visszavágó, soha nem visszavádoló, meg nem szégyenítő isteni személyről, aki azért jött, hogy örömet és békességet adjon, és aki helyettem és helyettetek a bűnnek a szégyenét is elhordozta, hogy amikor ő eljön a felhőkkel, akkor már csak az örömben részesülhessünk. Az ő kegyelme szerint. Amen.
Isten tiszteletünket a 301-es számú énekkel fejezzük be, első, második verset énekeljük, utána imádkozunk is a harmadikat.
Szerető gondviselő Istenünk, olyan hálásak vagyunk azért, mert megismerhettünk téged. Minden ajándékodnál, amit adsz, sokkal többet ér a te jellemed. Az az ismeret, hogy mi tőle tanulhatunk. Nincs ember, aki ezt megmutatta volna nekünk. Csak a te személyes ismereted mutathatja meg. Mit jelent vádak nélkül, szemrehányás nélkül, szégyen nélkül élni? Mit jelent igazán szabadnak lenni lélekből? Mit jelent majd úgy találkozni veled, hogy a te szemedben nem lesz semmilyen olyan gondolat, olyan válasz számunkra, ami a bűneinkre emlékeztetne bennünket. A te szemedben csak öröm lesz, a viszontlátás és a közös vacsora öröme. Ilyen értelemben köszönjük meg a te ígédet, tanulva Mózes, tanulva Júdás, Péter esetéből, az igei sok-sok tanulmányból, és látva és megértve, hogy nekünk szükség van megtérésre. Megszomorodásra, megtérésre, majd nagy-nagy örömre te benned, Jézusunkért. Amen. Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakik, és ők az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amen.